Isten közelsége, oly igen jó nekem. Az Úr Istenbe vetem reménységemet, hogy hirdessem minden csodatettedet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén fennállva énekeljük a 167. dicséret első versét. A gyülekezet és énekeljük a 455. dicséret első 5 versét. a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely megírva található Pál apostolnak a Filippibeliekhez írott levelében, az első rész, első 11 versében. Így szól hozzánk Istennek szent igéje.
Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónisaikkal együtt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor emlékezek rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus napjára. Így kell gondolkoznom mindnyájatokról, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is, az evangélium védelme és megerősítése közben is mindnyájan együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódok mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével, és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Imádkozzunk! Mindenható Úristen, mennyi édesatyánk, hálát adunk neked ezért a mai napért. Köszönjük neked, hogy eljöhetünk a te templomodba, a te szent házadba, hogy téged dicsérjünk és magasztaljunk. Hálát adunk azért, hogy lehetőségünk van imádkozni hozzád. Lehetőségünk van kijönteni előtted a mi szívünket, elmondani mindazt, ami történt velünk az elmúlt időkben, elmondani örömeinket, gondjainkat, és eléd hozni a mi könyörgéseinket. Mindenható Istenünk, magasztalunk téged, hogy te imádság meghallgató Isten vagy. Magasztalunk azért, mert te nagyon jól ismersz minket, mindannyiunkat, akik itt vagyunk ma a templomban. Tudod, hogy honnan jöttünk, tudod, hogy milyenek a hétköznapjaink, tudod, hogy mi az, ami a legfőbb problémát okozza most nekünk. Te ismered a mi életünket. Te tudod azt is, hogy miért jöttünk ma éppen el a templomba. Te látod, hogy mennyire szükségünk van rád. Még hogyha ezt talán nem is valljuk be magunknak, de igazából szükségünk van arra, hogy veled közösségben éljünk. Szükségünk van arra, hogy te megszólíts minket, hogy te erősíts minket, és te utat mutass a mi számunkra. És nagyon nagy szükségünk van a te vigasztalásodra, hiszen te látod a mi fájdalmainkat, a gyászt, a szomorúságot, kérünk azért, hogy a te vigasztalásoddal légy itt velünk. Könyörgünk, hogy a te szent lelked által munkálkodj úgy közöttünk ezen a délelőttön, hogy valóban a te ígéd szólíthasson meg mindannyiunkat, hogy akik itt vagyunk ma a te házadban, személyesen, egyen-egyenként mindannyian kaphassunk olyan üzenetet, amely a te szavad hozzánk ezen a mai napon. Kérünk azért, hogy te tedd nyitottá a mi szívünket, védjél belőlünk minden olyan dolgot, ami rombolhatná a te ígérnek a munkáját az életünkben, és kérünk, hogy inkább Te rombold le mindazt, ami rossz, hogy felépíthess az életünkben valami olyat, ami jó, ami előtted kedves, ami a Te dicsőségedre való. Köszönjük azt, hogy a Te ígéd gyümölcsöt terem. Kérünk, hogy ezek a gyümölcsök megjelenhessenek a mi életünkben. Hadd jelenjen meg a szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség és mértékletesség a mi életünkben. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, hogy jöjjenek ide az Úr asztalához. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Látom, hogy megérkeztek a cserkészek is a táborból, és szépen, frissen, lelkesen vannak itt a templomban. Bizonyára, ez nem csak a cserkészeknek, hanem mindenkinek szól, hogy bizonyára volt már olyan az életetekben, hogy valami dolgot elkezdtetek csinálni, és közben elgondolkodtatok azon, hogy vajon ezt én be tudom fejezni, vajon a végére érek ennek a dolognak, vagy inkább jobb, hogyha az egészet abba hagyom. Ez nem csak a gyermekekkel, hanem szinte minden ember életében van ilyen, amikor valamit nagy lelkesen elkezdünk csinálni, és aztán eltűnik a lelkesedés, mert fáradtak vagyunk, mert nincs is kedvem befejezni ezt a rajzot, vagy mert nincs is kedvem megalkotni azt, amit éppen kézműveskedtem, vagy esetleg belefáradtam abban, hogy a szobában az íróasztalomon rendet tegyek. De az is lehet, hogy amikor a cserkészek ott voltak a portján, ami két napig tartott, akkor volt olyan, amikor azt gondoltátok, hogy na, hát én inkább vagy itt maradok, és egy lépésre megyek tovább, vagy valaki jöjjön és autóval vigyen vissza a szálláshelyre. Bizonyára vannak ilyen gondolatok, amikor valaki elkezd valamit, és még nem látja a végét. De arra szeretnélek buzdítani titeket, hogy Isten, a mi Istenünk, olyan Isten, aki soha nem fárad el, és ő tud segíteni akkor, amikor megfáradunk, és tud segíteni abban, hogyha valamit elkezdünk, azt be is fejezzük. És ő erre is buzdít minket, Gellért, erre buzdít minket Isten, hogy a jó dolgokat, amiket elkezdtük, azt fejezzük be. Úgyhogy én is erre szeretnék titeket buzdítani, hogy hamarosan már itt van az iskola is, ez ne ilyen félelme, hanem lelkesedéssel töltsön el titeket, hogy egy újabb évet fejezhettek majd be, amit most elkezdetek. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Az igehirdetésre készülve énekeljük a 377. dicséret első versét. Fennállva hallgassuk Isten igéjét. Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom a közöttetek, Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt leveléből olvasom az első részből a 6. verset. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Bibliaolvasó kalauzunk szerint tegnap kezdtük el olvasni a Filippi beliekhez írt levelét Pál apostolnak. Ezt a levelet úgy is nevezik, hogy az öröm levele. hiszen minden során az örömnek a hangja sugárzik át. És nagyon érdekes, hogy Pál apostol ezt a levelet éppen a fogságból, nagyon nehéz helyzetből írta egy olyan gyülekezetnek, amely szintén szüntelen próbatételeknek volt kitéve, és ők is nehézségben voltak. És milyen döbbenetes, hogy börtönben levő apostol és a szorongatott helyzetben levő gyülekezet között mégis a híd, amelyen keresztül kapcsolatot tartanak ez a levél, ez mégis az örömtől sugárzik. Hogyan lehetséges ez? Hogyan lehetséges az, hogy az apostol szíve tele van örvendezéssel, és ugye a filippibeli gyülekezet is tud örvendezni, akkor is, hogyha a kedves apostoluk éppen börtönben van. Pál apostol ebben a levélben imádsággal indít, és nagyon fontos ez, hogy úgy kezdi a levelet, hogy imádkozik. Hálát ad a gyülekezetért, hálát ad a gyülekezet szeretetért, sőt, ő maga is kifejezi, hogy mennyire szereti a filippi gyülekezetnek a tagjait. Elgondolkodható az, hogy vajon mit jelent számunkra Isten népe és az Isten népével való közösség. Hogy mennyire tudunk örvendezni annak, hogy vannak keresztény gyülekezetek, mennyire tudunk örvendezni a budafoki református gyülekezetnek, és el tudjuk-e mondani vajon őszintén azt, amit a levél írója mond, hogy őszintén szeretlek titeket, és szeretettel gondolkodom rólatok, szeretettel emlékezem rátok. Abban a világban, amikor talán mindenki saját dolgával van elfoglalva, és a saját élete körül forog minden gondolata, akkor nagyon megdöbbentő ezt hallani, hogy valakinek egy közösség, aki nem a barátaiból, nem a legjobb barátaiból áll, nem azokból áll, akiket ő maga válogatott be, hogy igen, ő is itt jön a padba, és ő is itt jön a padba, hanem olyan emberekből, akik teljesen különbözőek, talán másképpen gondolkodnak, más életkörülmények között élnek, és mégis olyan fontosak lehetnek számunkra, mint saját családunknak a tagjai. Vajon tudunk-e úgy gondolkodni a gyülekezetünk tagjairól, tudunk-e úgy gondolkodni Krisztus egyházáról, hogy a szívünkben hordozzuk mindazokat, akik hozzátartoznak. Ilyen nagy szeretet van a szívünkben, hogy szüntelenül imádkozunk érettük. Akkor is, amikor talán nem tudunk itt lenni. Akkor is, amikor éppen valakivel valamilyen konfliktusunk volt korábban, tudunk-e mégis szeretettel fordulni egymáshoz. Ez a levél egy gyülekezethez szól, és a gyülekezet életének a titkát mutatja be nekünk. A legfontosabb, hogy imádkozzunk az egyházért, és tudjunk hálát adni a gyülekezet közösségéért. Hiszen a gyülekezet Isten kegyelméből jött létre. Nagyon lelkesítő az, amikor a budafoki református gyülekezet történetét tanulmányozzuk, vagy akár csak hallunk valaki idősebb gyülekezeti tagot, aki beszél azokról az időkről, amikor a Demjén tiszteletes úr vezetése alatt milyen csodálatos dolgok történtek a gyülekezetben. Ez nagyon lelkesíteni tud minket. De nem csak ez igaz, hanem igaz az is, hogy a gyülekezet Isten kegyelméből van. És éppen ezért a mai helyzetért, a mai emberekért, akik itt vannak, szintén hálát adhatunk. Szintén megköszönhetjük az Istennek azt a vágyakozást, ami sokszor talán nagyon nehéz. Mindenki tudna talán erről beszélni, hogy amikor először elindul a templomba, milyen nehéz így elsőre belépni egy templomba. Vagy hogyha valaki már régebb óta, egy kis idő eltelt, és régebb óta nem jött templomba, akkor egyrészt nagyon boldog lehet, hogy igen, itt otthon érzem magam az Isten házába, másrészt azért nehéz lehet, és lehet bennünk egy kis szorongás is, hogy vajon jó, hogy eljöttem-e, vajon jó helyen vagyok-e, vajon tényleg az Isten hogyan tekint az én életemre, van-e még hozzám szava, van-e még hozzám üzenete. Nagyon fontos, hogy tudjuk azt, hogy a gyülekezet számunkra az egyház közössége Isten csodálatos ajándéka. Pál apostol azért is hálás, mert a gyülekezet a szolgálatban is részt vállal. Nem csak azért, ugye az első lépés, hogy valaki eljön egyáltalán a templomba. Azután, hogy meghallja, megérti az igét, hogy itt rólam van szó, és ez nekem fontos. Fontos, hogy Isten igéjét tanulmányozzam, fontos, hogy imádkozzam. De azután az is nagyon fontos, hogy ne csak eljöjjünk, itt legyünk néha, hanem fontos, hogy tényleg itt úgy érezzük magunkat, hogy itt szolgálatunk is van. Mi emberek sokszor úgy vagyunk, hogy könnyű lelkesen beállni akármilyen szolgálatba, hiszen néha olyan jól tudunk lelkesedni bizonyos dolgokért, olyan jól tudunk lelkesedni bizonyos feladatokért, hogy igen, akkor lenne nagyon jó, hogyha ezt tudnánk csinálni, vagy azt véghez vinni. És van olyan, amikor tényleg olyan öröm van a szívünkben, és szeretet az Isten felé, hogy azt gondoljuk, hogy mi most készek vagyunk bárkit az Isten közelébe vonni, bárkiért kitartóan imádkozni, és aztán azt vesszük észre, hogy hát igen, megfáradtam megint az imádságban. Mert nem is annyira lelkesítő még az sem, hogy eljöjjek a templomban, hát még az, hogy bármilyen szolgálatot is végezzek a gyülekezetben. Nagyon könnyű sokszor lelkesen beállni az Úr szolgálatába, és utána pedig kilépni belőle. Ahogyan a mi korunkban sajnos bármilyen könnyű lehet, hogy bármit elkezdeni, addig még lelkes az ember, és utána sajnos azt választjuk mindig a könnyebb megoldást, hogy kilépjünk egy adott helyzetből, legyen az bármilyen, akár baráti kapcsolat, akár a házasságnak a köteléke, képesek vagyunk a könnyebb utakat választani, akkor, hogyha valami már nem olyan jó. De a felolvasott igénk nem a befejezetlenségről beszél, hanem arról, hogy a keresztény gyülekezetnek célja van. Ezért is fontos, hogy otthon érezzük magunkat, ezért is fontos, hogy itt legyünk, hogy részesei legyünk a gyülekezet életének, mert ahogy a Filippi gyülekezet életének volt Istentől rendelt célja, ugyanúgy a mi gyülekezetünk életének is van célja. Nagyon megdöbbentő az, hogy Pál, miközben a célra irányítja a figyelmét a gyülekezetnek, először is hálát ad. Hálát ad mindazokért, akik ott vannak, köszönetet mond ő érettük az Istennek, és nem csak azért hálás, mert Isten megszólította a gyülekezeti tagokat, nem csak azért hálás, mert itt vannak a templomban, hanem azért hálás elsősorban, mert Istenben bízik. Mert amikor a gyülekezetet látja, akkor soha nem úgy látja, mint egy Istentől elhagyott, pásztor nélküli népet vagy nyájat, hanem mindig úgy látja a gyülekezetet, mint Istennek a népét, akiket szeret, akik értékesek, drágák az ő szemében, és akikről nem feledkezik meg. Pál apostol azért hálás, mert bízik abban az Istenben, aki elkezdte a jó dolgot a gyülekezet életében, hogy ezt be is fejezi. Nem fárad el, nem hagyja abba az ő munkálkodását, nem feledkezik meg népének a tagjairól. A gyülekezetünk ura, mindenható Isten az, aki egyedül hűséges, és benne minden körülmények között bízhatunk, mert ő nem fárad el, ahogyan az ige mondja, végére érhetetlen az ő bölcsessége. A gyülekezetnek az lehet a nagyon nagy vigasztalása, hogy úgy tekinthet a jövőre, hogy a jövőben is minden körülmények között Istenre irányíthatja a figyelmét. Isten munkája ugyanis nem bizonytalan történés, amelynek a célja és a vége ködbe vész. Mi sokszor azért fáradunk bele dolgokban, mert nem látjuk a végét, nem látjuk a célját, az értelmét. És hogyha ezt elveszítjük bárminek is, akkor onnantól kezdve, mert nagyon nehéz, hogy bárki is fellelkesítsen minket, és tovább indítson, hogyha nem látjuk a célját és értelmét annak, amit teszünk. A gyülekezet életének világos célja van, amire tekinthet Jézus Krisztus napja. Az a nap, amire azt énekelték az elődeink egyrészt, hogy jön a harag napja ránggal, lehet így is gondolni az Úr napjára, hogy ez az Úr ítéletének a napja, lehet úgy is gondolni, hogy azon a napon nyilvánvalóvá lesz Krisztus dicsősége, hatalma és győzelme. Gyülekezet életének az a célja, hogy eddig erre a napra tekintsen, hogy addig van szolgálatunk, addig van feladatunk itt a Földön, amíg Jézus Krisztus újra vissza nem jön. Addig van lehetőség a misszióra, addig imádkozhatunk azokért a szeretteinkért, akik még nem keresztjének, akik Isten nélkül élnek. Addig imádkozhatunk azokért a barátainkért, környezetünkben levő emberekért, akik nem hozzátartoznak, amíg Jézus Krisztus erre időt és lehetőséget ad nekünk. A gyülekezetben végzett munka éppen ezért, mert nem csak ebben a földi létben gondolkodik, hanem az örökké valóságra tekint, az üdv történetnek a céljára, amikor tényleg a vőlegény és a mennyasszony együtt ünnepelhet, amikor Jézus Krisztus visszajön. Éppen ezért a gyülekezetünkben végzett minden munka és szolgálat és az egész keresztény élet a teljességre utal. De milyen megdöbbentő ez. Ez kicsit talán ilyen túlzásnak tűnhet, hogy hogyan utalhatna a teljességre akár az én életem, amikor annyi befejezetlen munkám van, amikor annyi olyan feladat van, ami miatt esetleg lelkiismeret furdalásom van, mert az életemben valamilyen módon abba hagytam, akár a munkámban valamit, akár a családban befejezetlenül van valami, ami szüntelenül frusztrál minket sokszor, hogy ezt meg kellene már mégiscsak oldanunk valahogyan, vagy lehet, hogy befejezetlennek érezzük magunkat azért, mert talán valamit az Isten elkezdett az életünkben, és az félbe maradt. Ezt így fogalmazta meg Arany János Epilógus című versében. Mi temérdek munka várt még, mi kevés, amit beválték félbe szerbe, s hány reményem hagyott cserben. Bizony mi talán úgy érezzük, hogy félelemmel tölthet el minket bármilyen teljességre való törekvés, vagy akár csak Jézus Krisztus napjára való gondolat, mert hogy annyi befejezetlen dolog van az életünkben. Ezt valaki egyszer úgy fogalmazta meg, hogy egy olyan álmod dédelgetett az egész életében, ami nagyon fontos volt, hogy szeretne alkotni, nem csak farigcsálni, nem csak valamit úgy készíteni, hogy hasznos dolgokat alkosson, hanem valami rendkívülit, valami különlegeset, és ezért elkezdett egy csodálatos tömbből egy angyalt megformálni. És végül is ez volt a fő álma, hogy az életében befejezze ezt a munkát, hogy abból a kőtömbből legyen egy angyal, ami a célja volt. És igazából ez az angyal befejezetlen maradt, ott maradt megkezdve a kőben, de befejezetlen maradt. És bizony a mi életünk is talán sokszor ilyen lehet a személyes életünk, a gyülekezetünk élete, a gyülekezeten belül egy-egy kis közösségnek az élete, hogy valami olyan szépen elkezdődik, olyan szépen indul, és most itt állunk gondban, lelkiismert furdalásokkal, kérdésekkel, hogy vajon ez miattunk van, vagy Isten az, aki valamilyen módon mást gondolt, és úgy érezzük magunkat, mint ilyen félig kész, kőben maradt angyalok, akiknek talán nem is utal semmi arra, hogy még angyalok lennénk, de ezt a befejezetlenséget érezzük sokszor. Azt, hogy fél munkát végeztünk, hogy hogyan tudnám önmagamat, a saját életem célját is akár megtalálni, hiszen mindez ilyen hiába valónak tűnik. Gyökösi Endre ezt úgy fogalmazta meg, hogy nagyon kikészülnek az emberek azért, mert nem hiszik, hogy elkészülhetnek. Nem hiszik azt, hogy az életük célt érhet, nem hiszik azt, hogy amit az Isten tervezett felőlük, az megvalósul. És milyen döbbenetes, amikor a keresztény ember, a keresztény gyülekezet így gondolkodik, hogy nincs célja az életemnek. Élek egyik napról a másikra, úgy, ahogy küzdködöm a mindennapi gondokkal, betegségekkel, személyes problémákkal, de igazából nincs semmi távlati képem, nincs képem a jövőről, mert tényleg minden olyan bizonytalan az életemben. És így el tudok veszni apróságokban, mert elveszett a lényeg a számomra. Csüggedésre adhat okot az, hogyha erre gondolunk, hogy milyen befejezetlenek az életünk dolgai, de a felolvasott igénk azt mondja, hogy nincs helye a csüggedésnek, és nincs helye a dicsekvésnek sem, mert nem én alkotom meg csodálatos módon mégsem az életemet, nem én alkotom és szervezem meg a gyülekezet életét és arculatát, nem én munkálkodom, hogy akkor most megtérjen az, aki még távol van az Istentől, hanem Isten munkálkodik. Pál apostol ezt teljes meggyőződéssel mondja. Meg vagyok győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Pál apostol nagyon sokszor beszél arról, hogy milyen csodálatos meggyőződése van. És amikor tényleg valakivel találkozunk, akinek határozott meggyőződése van, akkor tisztelet ébred a szívünkben. És Pál apostolnak ilyen határozott képe van a gyülekezetről. Meg van győződve, hogy Isten kezdte el a munkát, Isten folytatja, és Isten az, aki valóban célhoz is visz minket, ő fejezi be a munkát. A gyülekezet élete ezért nem lehet állóvíz, nem lehet bizonytalan, céltalan, hanem állandóan növekvő élet. Határtalan növekedéssel lehet képes a gyülekezet, határtalan növekedéssel lehetünk képesek mi is. Hogyan lehetséges ez? Ahogyha az igére figyelve megértjük, hogy a legfontosabb, hogy a szeretet növekedjen ismeretben és ítélő képességben az életünkben. Hogy a mi szeretetünk legyen élesen látó, ne vak szeretet, hanem igenis lássa reálisan a dolgokat, és mégis tudjon szeretni. Az élet nehéz helyzeteket teremt, de az Isten szeretete az, amely minden helyzetben elég lehet a számunkra. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mit, hogyan tegyünk, hogy hogyan döntsünk. A szeretetnek növekednie kell abban is, hogy minél tájékozottabbak legyünk. A világ dolgaiban, a személyes életünkben, a gyülekezet dolgaiban. Ahhoz, hogy a szeretetünk céljához érjen, ahhoz szükség van valóban olyan iránytűre, amely nem hagyja, hogy eltévesszük a célt. Hiszen a legfontosabb az életünknek a célja, hogy gyümölcsöket teremjünk az Istennek. Nélküle semmit sem cselekedhetünk, de vele gyümölcsöt teremhet a mi életünk. Jézus Krisztus mondja, nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, és valaki úgy fogalmazta meg az ember nyomorúságát, hogy mégis tele van az életünk ilyen semmikkel, amikkel foglalkozunk. De a legfontosabb, hogy Isten segíthet nekünk abban, hogy ő csodálatosan munkálkodik az életünkben, és készé tehet minket arra, hogy neki engedelmeskedjünk, hogy tőle függjünk. Hiszen igazából a legfontosabb, hogy imádság által, hogy az ige olvasása által tudjunk az Istenhez ragaszkodni, tudjunk az ő kegyelméből élni. Hiszen a kegyelem mutatja meg azt, hogy mennyire hálásak lehetünk. És itt visszatérhetünk a kezdő gondolathoz, hogy hálát adni a gyülekezetért, hálát adni azokért, akik szintén szeretik Krisztust, megköszönni Istennek mindazokat az embereket, akikkel együtt mehetünk azon az úton, amely sokszor tényleg keskeny, rögös, és nagyon nehéz és fárasztó is lehet, de nem csak mi testvérek mehetünk együtt, hanem a mindenható Isten is velünk van. A hála a kegyelemből élő embernek a szemléletmódja. És nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy az imádság az nem akkor segít, amikor valamit nem fejeztünk be, és kérjük az Istent, hogy most segítsen. Nem egy pótlék, hanem az lehet a kiindulási pont az életünkben. Az imádságnak nagyon nagy hordozó ereje van, és így hordozhatja a mi szolgálatunkat. És az imádság mindig abban erősít meg minket, hogy az Istenre szorulunk. Az Istenre van szükségünk, és benne van az iránta való bizalom, benne van az emberek iránt, a gyülekezet iránti felelős szeretet, és a dolgok jóra fordíthatóságának a reménysége. Erősítse meg minket az az ígéret, hogy aki elkezdte a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. És éppen ezért az életünkben lehet bizalom Isten felé, felelős szeretet mindazokért, akiket talán néha nehéz elfogadni, mert másképpen gondolkodnak dolgokról, de mégiscsak a testvéreink, mégiscsak embertársaink, és higgyünk abban, hogy mindig jóra fordulhatnak a dolgok, mert Isten még a rossz dolgokat is képes jóra fordítani. Jézus Krisztus azért jött erre a földre, hogy beteljesítse a küldetését. És ezzel nem csak az ő küldetése érte el a célját, hanem a mi életünk is, akkor, amikor így kiáltott fel a kereszten, elvégeztetett, beteljesedett. Ez az, ami erőt adhat nekünk arra, hogyha Jézus Krisztust ezt megtette értünk, és ezt véghez vitte életünk, akkor hogy ne hordozná a mi életünket, hogy ne hordozná a mi gyülekezetünk életét, a mi szeretteink életét. Bízunk benne, bízunk abban, hogy ő munkálkodik, és akkor készek lehetünk emiatt a bizalom miatt a neki való engedelmességre. Amen. Énekeljük a 475. dicséret első versét. Fennállva imádkozzunk. Mindenható Istenünk, megvalljuk neked, hogy mi nem a teljességet látjuk és tapasztaljuk az életünkben, hanem azt, hogy minden eltörik, minden szétesik, minden esetleg tönkre megy, ami számunkra talán még érték lenne, vagy fontos lehetne. Azt tapasztaljuk, hogy valóban a mi életünk is ilyen töredezett, hogy tényleg felőrli az erőnket, a türelmünket, az energiánkat sokszor, az a sok rohanás, az a sok munka, amivel foglalkozunk. Sokszor annyira elveszünk a részletekben, hogy a lényeget, a te szeretetedet, a te dicsőítésedet és magasztalásodat el is felejtjük. Hiszen az apró dolgok lesznek nagyon nagyok, és ami fontos, az pedig teljesen kicsivé válik a mi értékítéletünkben sokszor. Bocsásd meg ezt nekünk. Bocsásd meg azt, amikor tényleg nem a szeretet éles látásával látjuk a dolgokat, nem a te szeretetednek a szempontjából látjuk az embereket, a gyülekezetünk tagjait sem, hanem nagyon kicsinyes módon a saját érdekeink, a saját szemüvegen keresztül figyeljük őket is. Mindenható Istenünk, bocsáss meg, amikor ez oda-vissza bennünket, hogy elégedetlenek vagyunk, nem csak a gyülekezettel, hanem elégedetlenek vagyunk veled is. De kérünk azért, hogy te formálj minket, te alakítsd úgy a mi életünket, hogy mindig, amikor a gyülekezetünket látjuk, akkor lássuk a te hatalmas szeretetedet, a te csodálatos munkádat, azt, hogy te ma is tudsz munkálkodni. És ez arra van szükség, hogy imádkozzunk, és bízzunk benned. Kérünk, te segíts ebben. És kérünk azért, hogy te bocsásd meg a mi befejezetlen munkáinkat. Bocsásd meg a mi befejezetlen feladatainkat. Bocsásd meg, amikor nem mentünk el valakit meglátogatni, pedig kellett volna. Nem hívtunk fel valakit, pedig szüksége lett volna rá. Nem imádkoztunk valakiért, akinek az imádság segíthetne. Bocsásd meg nekünk, amikor azokat a dolgokat befejezzük, amit nem kéne, a bántó szavakat, a rossz indulatú megjegyzéseket, viszont az építő dolgok azok bennünk maradnak. Kérünk azért, hogy a te szent lelked által formálj minket. Kérünk azért, hogy te légy segítségül, hogy a jó dolog, a neked való engedelmesség és szolgálat az egész életünket jellemezze, minden gyülekezeti tagért egyen-egyenként. Kérünk azért, hogy te légy a mi betegeinkkel. Te légy velük, akik kórházban vannak, te gyógyítsd őket, enyhítsd az ő szenvedésüket. Te légy azokkal, akik otthon vannak, de betegség miatt nem tudtak eljönni. Könyörgünk azokért, akik talán már a hazatérést várják. Te erősítsd őket azokban a napokban, amelyek talán az utolsó napok az életükben. Mindenható Istenünk, kérünk a gyászolókért. Te vigasztald meg őket. Tényleg olyan nehéz emberileg bármit is mondani, bárhogyan is segíteni, de hisszük, hogy a te szereteted és a te vigasztalásod mégiscsak segítség és reménységet adhat a holnapra nézve is, az örök élet reménységét. Kérünk, hogy ezzel a csodálatos, rendíthetetlen hittel erősítsd meg a közöttünk levő gyászolókat. Könyörgünk, hogy te légy a mi gyülekezetünk minden tagjával, te légy a gyermekekkel, te légy a fiatalokkal, megköszönjük neked, hogy hazaérkezhettek a fiatalok a cserkésztáborból, köszönjük a te oltalmadat. Kérünk, Urunk, a gyülekezetünk fiatal felnőtt tagjaiért is, kérünk, hogy te áld meg azokat, akik kereszteltettek az elmúlt időben, vagy akár a következendő hetekben a gyülekezetünkben, és kérünk, te áld meg azokat, akik házasodtak, vagy akik esküvőre készülnek, hogy a te áldásod legyen az ő életükön. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és az orgona játék közben elgondolkodhatunk Isten igéjéről, lehetőség van imádkozni. Az orgona játék a 233. dicséret dallama alapján hangzik majd. Szeretnék felolvasni két verset ebből a dicséretből. Ó, áldott Szentlélek Isten, vigasztalj minket a földön, régi jelen mi szükségünkben, minden keserűségünkben. Nevelj minket igaz hitben, Krisztusnak ismeretében. Védj minket szent szerelmedben, és holtunk után örömben. Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai istentiszteleten. Először is alkalmainkat hirdetem. Ma délután 4 órakor középiskolások számára lesz ifjúsági óra, és te fél héttől a felnőtt fiataloknak az alkalma van. Kedden este 6 órakor biblia óra lesz, szerdán reggel 9 órától kézi munkakör, délelőtt 10 órától biblia óra. Szombaton esküvő lesz templomunkban, délután 3 órakor Rimovszki Tamás és Kozma Víg Melinda kéri házasságkötésükre Isten áldását. Itt vannak a körünkben a fiatalok. Isten áldását kérjük az ő életükre, és buzdítom a gyülekezetet, hogy imádkozzanak érettük. Vasárnap reggel 9 óra 40-től ima közösség van a torony szobában, és a vasárnap szokásos rendje szerint 10 órakor Isten tisztelet lesz, és délután ifjúsági alkalmak. Az elmúlt héten búcsúztunk Varga Sándor 75 éves korában elhunyt testvérünktől. Körünkben vannak a gyászoló család tagjai, Isten vigasztaló kegyelmét kérjük az ő életükre. A temetésen Isten igéje Péter első levele első részéből, a 24.-25. versből hangzott, mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mezővirága. Megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké. Isten vigasztalását kérjük a család életére. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy ahogyan már korábban is hirdettük, augusztus 23-ától lesz Szokolyán 14-20 éves fiatalok számára egy táborunk. Még erre a hétre lehet jelentkezni, úgyhogy buzdítjuk azokat, akik ezt még nem tették meg, hogy van rá lehetőség. Az áldás vétel előtt, Isten tiszteltünk végén, énekeljük a 393. dicséretet. Meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.